Ezért csináltuk azt, alkalmaztunk egy ilyen neuromechanikai modellt, amiről az előbb beszéltem, és itt látható az összehasonlítása két patkánycsoportnak. Ez a kontrollcsoport, aki a Földön tanult mozogni, és a flight csoport az, aki az űrben tanult mozogni. Miután visszajöttek, az úszás során megmértük, hogy a hátsó végtagjuknak a térfajlásfüge hogy változik, ezt ez a kék görbe mutatja, és itt a piros görbe a jobb oldalon azt mutatja, hogy az űrben mozogni tanult patkányok utána hogy úsztak itt a Földön. Látható-e különbség a folytonos kék és a folytonos piros vonal között? Vajon látható-e? Hát egy pici látható, ez a piros vonal, ez kisebb értékeket vett fel, ez az érzék meg itt 110-től indul, ez 100 fok alatt, 90 foktól körülbelül. Ez azt jelenti, hogy jobban hajlított térdel úsztak ezek a patkányok. És közben kiszámoltuk, hogy ehhez a jobban hajlított testtartáshoz milyen idegi aktivitás kellett, ami ingerelte mondjuk a feszítőizmait a térdnek, és azt találtuk, hogy a földi patkányoknál alacsonyabb volt ez az idegi aktivitás, mint az űrben járni tanuló patkányoknál, annak ellenére, hogy jobban hajlították a térdüket az űrben mozogni tanult patkányok. Itt sok minden észrevehető ezen az ábrán, például ez olyan, mint a mellúszásnál, amikor így hátrafelé lököm a karomat és kinyújtom a könyököm, ez olyan, mint amikor a térdét kinyújtja a patkány és itt előre löki magát a vízben. Ez alatt, az idő alatt pont a feszítőizmait kell ingerelni, ugye nálam is a mellúszásnál akkor a triceps-emet kellene ingerelni. Az viszont egy más kérdés, hogy általában miért nagyobb frekvenciájú ingerelésre volt szüksége, hogy nagyobb frekvenciájú ingerelést tanultak meg azok az állatok, akik a gravitáció hiányában tanultak meg mozogni. Ezt a mozgást a járással is megcsináltuk, ugye járásról már mutattam egy ábrát az emberi járásnak a mozgás mintájára, most mutatok egyet a patkányéra. Itt megint azt ismétlem, hogy van egy támaszfázisa és egy lengőfázisa a járásnak, csak ezért nem egy emberi láb, hanem egy patkány hátsó láb, és itt ránehezedik szépen erre a lábára egy lépés során ez a patkány, itt fölemeli ezt a lábát, akkor a másik lábát leteszi, és ez a lengőfázis, amikor egy nagy térdhajlítással fölemeli a lábát, aztán kinyújtja. Ezt is meg lehet mérni számszerűen, és akkor azt lehet látni, hogy itt van például egy térdhajlítása ennek a patkánynak, amikor leteszi a földre a lábát, itt ránehezedik a testsúly, itt emeli fel a lábát, ott egy nagy térdhajlítás van, és egy térdnyújtás. Itt ezen a tengelyen az idő látható, ezen pedig a térdhajlásszöge. Itt az idegi aktivitásokra az adódott, hogy itt ugyan térdhajlítás van, amíg a földön van a patkány lába, és ránehezedik a súlya, de nem a hajlító izom aktív, hanem a feszítő. Itt a feszítő, illetve a hajlító izomnak a modell által kiszámolt elektromos ingerlésének a frekvenciája látható. Hát hogy lehet az, hogy itt hajlítja a lábát, és mégis, tehát így ránehezedik, mondjuk ha itt mutatom, így ránehezedik, hajlítom a térdem, és mégis a feszítő izmokat kell ingerelni. Hát azért, mert a gravitáció úgyis lefelé húzza az egész testet, akkor ennek ellen kell tartani a feszítőizmoknak, antigravitációs izmoknak. És akkor van egy nagy aktivitása itt a hajlítóizmoknak, amikor tényleg fölemeli a lábát, és ott egy erős térdhajlítás látható. Tehát ez szépen kijött a modellből az, ami várható is volt. Tehát ez is egy nagyon érdekes alkalmazás volt. Mégis azt találtuk a járásnál is egyébként, hogy így jobban behajlított ilyen földhöz lapuló testtartással mozogtak a patkányok, és érdekes módon, amikor feszítettebb testtartás, tehát itt is, ha valaki ilyen peckes testtartással jár, akkor a modell szerint alacsonyabb ingerelési frekvenciával kell az izmokat ingerelni, mint hogyha ilyen földhöz lapulóbb behajlított mozgással jár. Ennek a kísérleti igazolása az részben folyamatban van, de hát ez lehet, hogy akár genetikailag is, vagy a törzsfejlődés során az alakult ki, hogy azért nem véletlen, hogy milyen hajlított testtartással jár valaki, vagy mennyire egyenesen. Hát amiről most beszélek végül, talán ez a legérdekesebb, vagy a leglátványosabb legalábbis, hogy mindezek alapján, azon kívül, hogy mi elemeztük ezt a mozgást, meg megjósultunk dolgokat, vagy kiszámítottunk nem mérhető dolgokat, például idegi ingerlő frekvenciákat, például gerincvelői motoros idegsejtek idegi frekvenciáját, mert lehetne itt a kisagyról, meg nyilván tanultak biológiában, egyéb felsőbb idegrendszeri struktúráknak az aktivitásáról beszélni. Én most a következő percekben gerincvelői motoros idegsejtek aktivitásának a kiszámításán alapuló alkalmazásról fogok beszélni, hogy hogy lehet mesterségesen létrehozni olyan mozgást, amit egy egészséges ember természetesen létrehoz. Itt egy alsó végtag bénult paciensnek a lábára helyeztünk elektródákat, itt a térd feszítő, itt a térd hajlító izmokra, és ezeknek adtunk valamilyen ingerlést, amit előre ki lehet számítani, és ennek az ingerlésnek a hatására, tehát itt elektromos impulzusok sorozata valamilyen frekvenciával átjutattuk a feszítő meg tért hajlítóizmokhoz, és ez az egyébként a saját lábát akaratlagosan mozgatni nem képes alany tudta ezt a szobakerékpárt így tekerni. Ezt megpróbálom még egyszer megmutatni. Tehát itt vannak a felületi elektródák, ezeket a bőr felületre helyezzük, itt ezek a vezetékek számítógéppel vannak összekapcsolva, a számítógép küldi ki a szoftverrel előre kiszámított impulzussorozatnak, a impulzus mintát, és ennek hatására jön létre ez a mozgás. Ez egy másik hölgy, aki ugyanezt csinálja, itt viszont már nem csak a szobakerékpár, hanem nagyon szépen látható, hogy ez egy tricikli, ami akár szabadban is használható, ugyanaz a módszer. Itt a térd feszítő hajlító izmaira tettük az elektródákat, és ennek mondom a kiszámítás, hogy milyen jól kerüljön oda, ez egy nagy kihívás, ez egy természettudományi feladat. Az még egy mérnöki feladat, hogy egy olyan ingerlő berendezést készíteni, ami a megfelelő impulzus, a megfelelő elektromos jelet, aminek van frekvenciája, amplitúdója, és egyéb paraméterei, hogy tudja előállítani, és ha ezt elő tudják állítani, ilyenek vannak a világon több helyen is, akik ezzel foglalkoznak, akkor például ez a fiatalember Budapesten, a Városligetben a következőképpen tudott kerékpározni. Ismétlem, akaratlagosan képtelen, mert egy olyan gerincsérülés következtében bénult meg ez a fiatalember, hogy sajnos nem állítható helyre a mozgása, de mesterséges ingerlése itt a saját izmaival tudja hajtani ezt a kerékpárt. Itt nem csak a kerékpározásról van persze szó, itt más mozgások is létrehozhatók. A kerékpározás azért érdekes, és itt egy kis biológia, hogy itt nem csak arról van szó, hogy ő ezt az akaratlagos mozgást létrehozza, mert megkérdezhették, hát miért jó az, hát kerekesszékkel is tud menni. De óriási a különbség, mert ő tudja, hogy a saját izmaival hajtja azt a kerékpárt, ez pszichésen is fantasztikus, másrészt az izmainak megmarad az állapota valamennyire, és abban bíznak ezek a betegek, hogy a tudomány majd kitalál valami olyat, hogy tudnak valami terápiát az ilyen gerincsérülésekre, és akkor még legyen izmuk, amit majd használni tudnak. Azon kívül ez a mozgás arra is jó, hogy a keringési rendszerük, a szívműködésük, a légzésük is egészségesebb maradjon. Hiszen ha nem képesek mozogni, akkor ezek a funkciók mind károsodhatnak, leépülhetnek. Nekünk egészséges embereknek természetes, hogy a mozgás sajnos nem elég természetes, hogy mennyire fontos a mozgás. Ugye nem csak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karán, hanem a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán is oktatok és kutatok. Tehát a sporttal is komoly kapcsolatunk van, és a sportban való kapcsolat az azt jelenti, hogy megtartani az egészség állapotát, amennyire lehet egészséges emberekkel, ebben is komoly probléma van, meg a különféle, főleg idegrendszeri károsodás által mozgás problémával rendelkező emberekkel. Itt a leadás végén mutatok egy másik dolgot, ami nem az eddigiek azokat a mi projektünk is csinálja. Itt egy olyan mutatók, ami itt Pécset is csinálnak olyan műtéteket, ami Parkinson-kóros betegeknek a remegő mozgását próbálja csökkenteni. Ennek érdekében elektródákat építenek az agyba. Ez az elektród, ez ugye nem pécsi kép, itt van a forrás, de itt azért, mert elektromos ingerlésről beszéltem, itt mutatom, hogy be lehet ültetni elektródákat, itt van egy ilyen stimuláló, megint egy ingerlőberendezés, azt küldi az impulzusokat megfelelő helyre, itt ültetik be az elektródát az agyba, és amit itt ez a beteg csinál, műtét közben, hangsúlyozom, műtét közben ezeket a mozgási feladatokat mutatják a betegnek, és mérik, megint csak mozgásanalizáló berendezéssel, ez viszont egyik doktoranduszom, mely egy müncheni együttműködéssel csinált, egy olyan szoftver dolgozta ki, amivel értékelni lehet azt, hogy attól függően, hogy ezt a csiptető mozgást, vagy egyéb karmozgást, milyen paraméterekkel, hogy hajt végre ez a beteg, aki éppen operáció alatt van, attól függően lehet beállítani, hogy hova is helyezzék az elektródát. Ez egy nagyon érdekes feladat, és ebből PhD disszertációt sikerült csinálni, csak abból, hogy azhoz hozzásegíteni matematikai módszerekkel, hogy hogyan lokalizálják a megfelelő elektródát. Itt szeretnék köszönetet mondani nagyon sok embernek, és természetesen nem tudok mindenkit felsorolni, úgyhogy elnézést kérek, aki ebből kimaradt. A New York University-n, ahol részben egy űrkutatási projekttel is kapcsolatba kerültem, másrészt pedig a Fulbright ösztöndíj segítségével, ma is aktív ez a kapcsolat, Rodolfo Linnász professzor úr kutatócsoportjában, aki egyébként itt Pécset januárban tartott kitűnő előadást, volt a Nemzetközi Agykutatói Társaságnak egy kongresszusait, és Kerry Waltonnal a New York University-n tudtuk ezt csinálni. A Mark Latas a Pennsylvania State University-n van, oda is kaptam meghívást, akkor is, amikor Fulbright ösztöndíjas voltam, de egyébként is ez egy élő együttműködés. Magyarországon a Semmelweis Egyetemen a Tihanyi József tanár úr tanszékén végezzük ezt, és Klauber András főorvos az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben biztosítja azt a környezetet, amivel ezeknek a betegeknek, akiket mutattam, az elektromos izomingerelését elő tudjuk állítani. Úszásnál is próbálunk majd ilyet csinálni, ezt azért mondom, mert ide nincs mindenki felírva, de így sem, itt csak Pécset, itt a Pécsi Egyetemen is ugye van egy testemeléstudományi intézet, ahol épp ma délelőtt Karsai István tanárról beszéltem, aki az úszással foglalkozik, tehát ha itt a patkányok úszásáról beszéltem, akkor ő sokkal profibb ebben, hogy az úszásnak milyen a mozgás mintája, de úszásnál még nem mértünk elektromos aktivitást, azt is lehet majd mérni. Jelenleg a Fazekas Gáborral a Szent János Kórházban parkinsonos betegekkel, meg sztrókos betegekkel dolgoztunk, a sztrók ugye az agyvérzés, amikor az agyvérzés esetén nem bénul le az egész alsó végtag vagy felső végtag, hanem féloldalú bénulás van, de itt is nagyon komoly mérnöki kihívások vannak, de biológiai is. Itt arra is kell figyelni, és azt is modellezni kell, hogy milyenek az úgynevezett érzékelő, végrehajtó transformációk az emberi mozgás során. Ez alatt azt értem, hogy éreznek is ezek a betegek, például a sztrókosok egy idő után, sajnos a gerincvelő sérültek nem. Az részben sajnos, az viszont igaz, hogy fájdalmat sem éreznek, tehát mást lehet velük megcsinálni, másféle ingerlés, mint egy agyvérzéses, egy sztrókos betegnél, akinek érzése is van, tehát érző funkciói is működnek. Az érző funkciók, a reflexmechanizmusoknak a modellezése az rendkívül fontos ahhoz, hogy szintén jó mozgásmintát tudjunk előállítani. Itt meg kell említenem Székely György professzor úr nevét, aki szintén itt Pécset dolgozott, a többek között a járásnak a mozgás mintájának a megállapításán, ez úgynevezett Central Pattern Generator, a központi minta generálósággal kapcsolatban dolgozott, és ma a Debrecen Egyetemen van, kiváló egészségben, 81 éves korában. Karmos György professzor úr jelenleg is a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karán van, aki nagyon sokat segített nekünk abban, hogy a megfelelő elektromos ingereléshez a hardware környezetet elő tudjuk állítani. Szécsi János a München Egyetemről részt vett abban, hogy a kerékpározó mozgást létre tudjuk hozni, annak a hardverében, meg ötleteket adott, és itt felírtam néhány PhD hallgatómat, aki jelenleg is ezen dolgozik, Keresztény Zoltán csinálta a Parkinson-kórosoknál az elektróda pozicionáláshoz szükséges szoftvert, és a Pilisi Tamás, a Tibold Robert pedig jelenleg is ezen a neuromechanikai modellel kapcsolatos projekt egy részeit csinálja, amit továbbra is nemzetközi együttműködésben végzünk, és remélem, hogy lesznek az itteni fiatalok között is olyanok, akik ezen a vonalon, tehát mérnöki, matematikai, fizikai tudományokat ötvözve próbálnak a világon különböző részein azon dolgozni, hogy azok az embertársaink, akik valamilyen okból nem képesek úgy mozogni, mint ahogy azt mi szeretnénk, vagy ők szeretnék, ezeknek az embereknek tudjunk olyan mérnöki és természettudományos eszközökkel segítséget adni,